a folytatásban. Sok minden volt az előző hetekben, de visszatérnénk ahhoz a sorozathoz, amit korábban elkezdtünk, ez pedig nem más, mint az Esdrás könyvének a tanulmányozása, és ebből szeretnék egy üzenetet elmondani. Ha visszatekintünk, emlékeztek rá, hogy az elmúlt vasárnap akkor egy bemerítési istentiszteletünk volt, akkor másról volt szó, más volt a fókuszban, de nagy öröm volt, és nagyon hálásak vagyunk mindazokért, akik bemerítkeztek, meg főleg Istennek hálásak, és előtte pedig Laci mondott egy jó üzenetet az áldás és az átok témában. Tehát most nem ezek, hanem az Esdrás könyvének a tanulmányozása jönne vissza. És az Esdrás könyvének a 7. és a 8. részét fogjuk megnézni. Én most nem olvasom fel ezt az egész részt, rengeteg név van benne, sok minden, de arra kérlek benneteket, hogy telefonotokat vagy a bibliátokat bármilyen módon van nálatok a Szentírás, nyugodtan nyissátok ki, vagy keressétek meg. Tehát az Esdrás könyvének a 7. és a 8. részét, a 8. részből az első 23 versig megyünk. És azt a címet adtam ennek a szakasznak, hogy Esdrás pap Jeruzsálembe megy. Láttok mögöttem egy képet Jeruzsálemről, amikor oda megérkezett, akkor kicsit másképp nézett ki a város. Tehát kevésbé volt ennyire ragyogó, és kevésbé volt ilyen magas épületekkel tele, meg kevés felhőkarcoló volt akkoriban. Inkább egy romos, leharcolt, hát ilyen háború utáni leamortizált város volt akkor Jeruzsálem. És ami igazán kiemelkedett ebből a leamortizált városból, az az, hogy elkezdték a templomnak az újjáépítését, a felépítését. A következő ábra egy olyan ábra, amit néhányszor megnéztünk az elmúlt időszakban. Egy kicsit összefoglalja azt, hogy ez a korszak miről is szól. Tehát ott kezdődik az Esdrás könyvének a története, hogy Isten népét megtámadják a babiloniak, a hadsereg lerohanja az országot, kifosztják a templomot, városokat, mindent, és főleg az értelmiségi, meg az erős, meg a fiatalokat elhurcolják Babilóniába, és elkezdődik a 70 éves fogságnak az időszaka, ami tényleg 70 évig tartott, és ez azért történt meg, mert előtte Isten ezt komolyan megmondta, hogy ez fog történni, az Isten népének a bűnei miatt, tehát hogy valami következménye lesz annak, hogy elfordultak Istentől. Tehát 70 éves fogság Babilonba, és aztán egyébként erről a második Krónika könyve ír, és aztán következett az, hogy lejárt a 70 éves fogságnak az időszaka, és ahogy Isten korábban már 1-200 évvel előtte már megmondta pontosan, hogy mi fog történni a proféciákban, ez tényleg úgy történt, hogy Isten kiválasztott egy embert, akit Zerubábelnek hívnak, és ez az ember vezette az első nagy hazatérést Babilonból, ugyanis az akkori világbirodalomnak az első számú embere, a királya, Círus király, kijelentette azt, hogy minden nép hazamehet a saját területére, imádhatja a saját Istenét, tehát egy teljesen más politikát folytatott, mint a korábbi elődei, akik inkább mindenféle lakosságcserével próbálták manipulálni és erősíteni a birodalmat. De hát így a zsidók is hazamentek, Zerubábel vezetésével az első nagy csoport megérkezik, és elkezdik a templomnak a felújítását, Haggeus és Zakariás proféciáit, ha elolvassátok, akkor tele van ezekkel az üzenetekkel, ami arról szól, hogy akár Zerubábelt bátorítja Isten ezeken a proféciákon keresztül. Például olyanokat mond, hogy te leszel az, aki elkezded, és ne felejtsd el, te leszel, aki befejezett. Tehát, hogy nem egy ilyen félbemaradt dolog lesz, hanem végig fogod csinálni, mert én meg foglak segíteni. Tehát a templom építés az be fog fejeződni. És aztán az történt, hogy el is kezdték nagy lendülettel, és ment a munka. Hetekkel ezelőtt volt egy olyan rész, amikor az ellenségekről beszéltünk, tehát azok a környező népek, akik látták ezt az egész nagy lendületet, megirigyelték ezt az egészet, nem tetszett nekik ez a templomépítés, nem tetszett az, hogy itt valami erős dolog beindul. Elkezdték kritizálni először őket, aztán följelentették az akkori rendszernél. Mindenféle dolgokat megpróbáltak megtenni azért, hogy a templom soha ne tudjon fölépülni. Ebben a manipulatív, ellenséges hozzáállásukban, meg az akkori hatalomnak a döntéseivel el is érték azt, hogy leállt a templom építés. Azt mondja a Biblia, hogy karhatalommal megakadályozták. Tehát magyarul kivonult az akkori rendőrség, és azt mondta, hogy vége. Tehát, hogy nem lehet tovább csinálni. Igen, ám de Isten azt mondta, hogy ez a templom föl fog épülni, és hát egy hosszabb időszakon keresztül, mivel nem engedték, hogy építsék, nem épülhetett a templom, de egyszer csak megszólalnak újra Isten emberei, a proféták, és például Haggeus proféta elkezd beszélni arról, hogy figyeljetek csak ide, hát annak van itt az ideje most, hogy csak a saját házatokat építsétek. És mi lesz az Isten házával, ami félbe maradt? És ilyen üzenetek jutottak el az emberekhez, és az emberek annyira komolyan vették ezeket a profétai üzeneteket, hogy azt mondták, hogy ha engedik, ha nem, ha tetszik a rendszernek, ha nem, megyünk és elkezdjük építeni a templomot, folytatjuk. És újra beindul a templomépítés, újra beindul az ellenségeskedés, de akkor már nem tudják megakadályozni, és tulajdonképpen ez sikeressé válik ez a templomépítés, vagy a befejezése. És eljutunk egészen odáig, hogy Isten olyan ígéreteket mond, hogy ez az új templom, ami fölépül, ez dicsőségesebb lesz, mint az előző templom. Pedig az előző templomról, hogyha valaki végigolvassa a Bibliát, hogy milyen volt az első templom, amit Salamon idejében építettek, hát azt mondhatjuk, hogy ez nem semmi. Tele volt arannyal, tele volt drága kincsekkel. Az akkori világnak a leggyönyörűbb és a legértékesebb épülete volt. És amikor a babiloniak ezt az egészet szétverték, akkor fölépül a második, és azt mondja Isten, hogy ennek a dicsősége nagyobb lesz, mint az előző volt. És tudjátok miért? Nem azért, mert ebbe több aranyat raktak, be kevesebb arany volt. Építészetileg, vagy tehát, hogy így látványban lehet, hogy valaki megnézi, és azt mondja, hogy hát az jobb volt a régi. Tudjátok, mi a különbség? Hogy ebben a második templomban az Istennek a dicsősége olyan módon jelenik meg, hogy Jézus Krisztus is bemegy ebbe a templomba. A megváltó is meglátogatja ezt a templomot. Az első templomot nem látogatta meg Jézus, mert akkor még nem jött el a földre. A második templomnak a dicsősége ilyen értelemben tényleg egy nagyobb dicsőség volt. És tehát már is megérkezünk ahhoz, amit az ábránkon középen van. Ott fönt föl van írva, hogy Esdrás. Esdrás egy újabb csoporttal Babilóniából megérkezik a Szent Földre, Jeruzsálembe, és Esdrásnak a megérkezésével tulajdonképpen már nem a templomépítés kerül a középpontba, mert hát a templom fölépült, hanem Esdrás papnak a szolgálata ez egy igazi lelki megújulást hoz az egész népnek az életében. És ezt azért mondtam el, mert Esdrás pap volt, egy pap megérkezik Jeruzsálembe, és mit csinál egy pap? Hát elkezdi azt a elhívását betölteni, amire Isten igazán elhívta, és ez a papi elhívás segített abban, hogy az emberek az Istenhez közelebb kerülhessenek. Fölírtam magamnak egy ilyen megállapítást, hogy Isten a papokat használja arra, hogy az Isten tisztelet működjön. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Ez nem a bibliai idézet, ez Durkó István idézete, de hogy abszolút bibliai alapelv, hogy Isten tényleg a papokat használja arra, hogy az Isten tisztelet az működjön, és ez régen is így volt, most is így van, és ezután is így lesz. És mivel ennyire kulcskérdés ez a papi szolgálat, hogy az Isten tisztelet működjön, az Istennek a tisztelet, az Istennek az imádása, az tényleg egy központi helyen legyen. Ezért szeretnék egy néhány dolgot elmondani a papi küldetésről, és mielőtt arra gondoltok, hogy hát nagyon szép, de hát most itt magamról beszélek, és mi közöm nekem ehhez, mármint te, aki ott ülsz, hadd mondjam azt, hogy ez nem teljesen így van, majd mindjárt meglátod. Tehát amit mondok, az rólad is szól, nem csak rólam. Úgyhogy mielőtt kikapcsolnátok, hogy a papi szolgálat az nem az enyém, akár férfi vagy itt, akár nő, akár fiatal, akár öreg, rólad is szól ez az egész, tehát mindenkiről. Na hát nézzük meg tehát a papi küldetést. Az Ószövetségben, amikor az Ószövetséget nézzük, akkor azt kell látni, hogy a papi szolgálat az alapvetően, hát egyrészt Isten elhívásán alapult, de alapvetően generációkon keresztül működő dolog volt, és Esdrás is azért volt pap, mert az elődei is papok voltak. Az apukája, a nagypapája, és aztán így végigmehetünk egészen Jákóbig, akinek volt ugye sok fia, és a sok fia közül volt egy Lévi nevű fia, és Isten azt mondta, hogy ez a fiú, a Lévi, és ennek az utódai lesznek az Isten népében a papok. És hogyha elolvassátok az Esdrás könyvét, a 7. és a 8. szakaszt, amit most nézünk, akkor ott le van írva Esdrásnak a nemzetség táblázata tulajdonképpen. Vissza van vezetve, hogy Esdrás ki volt, és vissza van vezetve egészen Lévig. Tehát, hogy Áronig. Tehát azért volt pap, mert az elődei is papok voltak, és azt mondta Isten, hogy ez a család, ez a papi család lesz. Ez a törzs, ez a papi szolgálatot fogja elvégezni. Egyébként, ha az Ószövetséget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ott van Ábrahám, aki pap volt, vagy nem volt pap. Nehéz úgy, mit mondjunk rá. De bizonyos értelemben pap volt, egy pátriárka volt, Isten elhívta őt, hogy az ő családja menjen az ígéret földjére, mert belőle származik majd a választott nép. És ez egy ilyen pátriárka szolgálat, vagy ez a státusz, ez tulajdonképpen betöltötte a papi szolgálatot is, hiszen az ő családjában ő képviselte az Istent. És így Ábrahám nem csak egy pátriárka volt, hanem bizonyos értelemben az Isten képviseletében is ott volt, tehát egyfajta papi szolgálatot töltött be. És aztán következett Izsák, a fia, akin keresztül tovább megy, akkor Izsák is egy nagy pátriárka volt, ő is betöltötte bizonyos értelemben ezt a papi szolgálatot, és aztán következett Jákob, hogy a családon keresztül ő lesz az, aki tovább viszi ezt, és Jákobnak az utódai lesznek Izraelnek a törzsei. És ezek közül, a törzsek közül Isten azt mondja, hogy a Lévi törzse legyen az, akin keresztül ez a család lesz az, akik betöltik a papi szolgálatot, és ők biztosítják az Isten tiszteleteket, hogy az emberek tudják az Istent imádni. Tehát ez egy ilyen öröklődő szolgálat volt, és így működött a papi szolgálat. És azt is meg kell említeni, hogy Isten az Ószövetségben úgy tekintett, nem csak a Lévi utódaira, vagy Lévi törzsére, hogy ők a papok, hanem azt mondja Isten, hogy az összes nép közül, én nem tudom hány nép van, vagy nemzetség van a világon, vagy akkor mennyi volt, az a világon összes nép közül, vagy nemzetség közül van egy, aki ki vannak emelve ugyanúgy, mint Lévinek a törzse, és ez pedig nem más, mint a zsidó nép, Ábrahámnak az utódai, akire Isten úgy tekint, hogy ti, mint nép is papok vagytok, és azért vagytok ti papok, hogy megmutassátok, hogy én létezem. Na hát ezzel elég sok probléma volt ezzel a papi szolgálattal, hogy a zsidó nép mennyire tudta ezt a papi szolgálatot betölteni, tehát inkább azt mondom, hogy nem, mint igen. Tehát, hogy összességében, mint nép, kevésbé tudták ezt így megélni, de az mindenképpen megvalósul, hogy a zsidó nép, mint papi szolgálatban lévő, áldás lesz az egész világra, olyan értelemben, hogy amikor megjelenik a Messiás, ő ugye nem magyar volt, nem német volt, vagy nem amerikai volt, vagy nem akármi volt, hanem zsidó. Egy zsidó családba születik bele az Isten fia, és emberfia is lesz, és Jézus Krisztus a zsidó népen keresztül áldás lesz ennek az egész világnak. Ilyen értelemben betöltődik 100%-ban ez a papi szolgálat, hogy minden nép számára áldás lesz, vagy lesznek ők. Nos, tehát csak ennyit az Ószövetségről, hogy ott ilyen családi alapon öröklődött, Isten kiválasztott egy családot, és akkor ezen keresztül ment a dolog. Az Új Szövetségben ez alapvetően változik, és azt mondja a Biblia, Efézus 4:11-12-t szeretném idézni, hogy ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgált végzésére, a Krisztus testének az építésére. Az új szövetségi alapelvekben is az van, tehát, hogy Isten dönti el, hogy ki az, akit ő elhív erre. Tehát ez nem egy önként jelentkező, hogy nekem úgy sincs, mit csinálnom, vagy nem tudom, vagy kirúgtak mindenhonnan, akkor megpróbálom, hogy pap leszek. Egyébként vannak ilyen emberek, akik jelentkeznek így nálunk is, hogy ő már sok mindent kipróbál, de hogy nem nagyon jött össze, hát bejönnek, és ez mondjuk, hogy az így nem működik. Tehát nem így működik ez, hanem Isten elhívása alapján. És az új szövetségben az Isten elhívás az már nem egy ilyen családi tradíción keresztül működik, hogy valakit elhívott, akkor annak a fia, az unokája is, nem tudom, mindenki utána a papi szolgálatban lesz, hanem Isten egyénileg hívja el az embereket. Tehát én nem azért vagyok lelkipásztor vagy pap ilyen értelemben, mert az apukám pap volt, mert egyébként nem volt az. Vagy a nagypapám az volt, mert nem volt az. És hogyha nem tudom, meddig vissza tudok menni a családfában, lehet, hogy nem is találnék papot benne. Én vagyok az egyetlen. És ha mondjuk a Ruben fiam pap lesz, akkor nem azért, mert én vagyok pap, hanem azért, mert őt Isten elhívja. De ha nem az lesz, akkor semmi gond. Tehát, hogy ilyen értelemben az Isten szuverén elhívásán működik ez az egész. És van egy nagyon-nagyon fontos igevers, és itt megérkezünk ahhoz a részhez, ami már nem rólam szól, mint papról, hanem mindenkiről, minden kedves jelenlévőről. Ezt mondja a Biblia az Új Szövetségben, 1 Péter 2.9, hogy ti azonban, nem csak én, ugye, tehát hogy ti is, mindenki, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát ilyen értelemben Isten az Új Szövetségben azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akiket külön személyesen elhív arra, hogy ilyen intézményesen is a papi szolgálatban benne legyenek, akár tényleg lelkipásztorként, de akár apostolként, evangélistaként, profitaként, vagy bármilyen szolgálati ajándékot betöltsenek. De egyébként Isten úgy tekint minden újjászületett emberre, hogy ti vagy mi, vagy mi együtt, mi vagyunk ez a választott nemzetség, az Istennek az új szövetségi választott nemzetsége, a királyi papság, szent nemzet vagyunk, Isten tulajdonba vett népe, hogy mit csináljunk, hogy ezt a papi szolgálatot betöltsük, vagyis képviseljük Jézus Krisztust mindenütt, minden körülmények között, hogy az ő csodálatos világosságára, ahova elhívott bennünket, másnak is felajánljuk ezt. Nos, tehát üdvözöllek a papi szolgálatban. Mindenki pap. Mindenki az elhívásnak ilyen értelemben a részese. Sokszor szoktuk mondani azt, és teljesen jogosan, hogy nem tudom, férfi a család papja. Ugye? Tehát, hogy van egy felelőssége a férfinak. Halljátok, férfiak, akik itt vagytok. Tehát, hogy van egy ilyen felelősségünk is. De ez nem azt jelenti, hogy ilyen értelemben a nő nem a család papja. Mert a nőnek is megvan ez a feladata. Gondoljatok csak arra, hogy az édesanyák, ha tényleg istenfélő édesanyaként valaki neveli a gyerekeit, milyen áldás az, és betölt egy papi szolgálatot, együtt imádkozik a gyerekével, együtt olvassa vele a Bibliát, vagy megmagyaráz neki dolgokat, a kis lelkével foglalkozik, és kiteljesedik a kisgyereknek a lelke, és lehet, hogy már, mit tudom én, nagyon fiatalon is már jut odáig, hogy ő hinni akar Istenbe, mert mondjuk az édesanyától ezt hallja, meg persze az édesapjától is. Tehát ilyen értelemben a szülői szolgálat az egy papi szolgálat. Hogy az Isten csodálatos dolgait képviseljük a családunkban, vagy az emberek felé, mindazok, akik ott vannak velünk. Tehát ilyen értelemben mindenki egy pap. Mit is csinál a pap? Akkor nézzük meg a feladatköröket, hogy mivel kell akkor foglalkoznunk, vagy a munkaköri leírásunkat. Amikor arról beszélünk, hogy a papnak mi a dolga, akkor nagyon egyszerűsítve azt kell mondani, hogy a papnak a dolga az, hogy valahogy az Istennek az üzenetét megértse, és elkezdje képviselni a körülötte lévők felé, vagy akik rá vannak bízva. Tehát nagyon leegyszerűsítve ez a lényege. Megértem, hogy Isten mit akar, és ezt képviselem mindenki felé, aki körülöttem van, vagy akik rám vannak bízva. Tehát az Isten szavát képviselni, és ebben, hogyha ezeket elkezdjük, mit is jelent ez pontosan, tehát hogy részleteibe, hát akkor ez azt jelenti, hogy az Isten szavát képviselem úgy, hogy néha bátorítok valakit, mert jól csinálja, néha visszafogok valakit, mert nem jól csinálja, néha meg kell inteni, tehát az Isten szeretetét, kegyelmét, de néha az Istennek a kemény ítéletét is hirdetni kell. Tehát, hogy ebben sok minden benne van, ami van, amikor nagyon kellemes és nagyon örömteli, van, amikor meg nagyon nehéznek tűnik és nagyon meg kell harcolni. Tehát, hogy az Isten kegyelmét és az Isten igazságát valahogy úgy képviselni, amire igazán szükség van ahhoz, hogy az a valaki, aki felé anyukaként, vagy apukaként, férfiként, vagy nőként, papként szolgálsz, azoknak a lelki üdvössége valahogy meg tudjon valósulni. Hogy egészen eljussanak majd a mennyei dicsőségbe. Tehát ilyen értelemben a papnak a dolga ez, és hát ezen belül maga az Isten imádatot, vagy az Isten tiszteletet vezesse. Ha visszamegyünk a Izraelbe, illetve hát Jeruzsálembe, hogy Esdrás pap megérkezik oda egy csomó emberrel, és elkezdődik ott a papi szolgálata, vagy folytatódik. Nézzük meg, hogy Esdrás papnak mi volt a szolgálata. És amit Esdrás csinált, ezt azért szeretném elmondani most nektek, mert neked is, meg nekem is ezt kell csinálni. Tehát ebből lehet így mazsolázni, hogy hát ezt nekem is kell. Tehát, hogy ez a mi felelősségünk, és nem csak az övé volt valamikor sok évvel ezelőtt. Tehát Esdrás pap szolgálata például abban állt, hogy bátorította az embereket, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból. Hát ez nem mindig hálás dolog. Azt olvassuk a Bibliában, hogy még mielőtt elindult volna Babilóniából, Esdrás pap azzal töltötte az idejét, az indulás előtt lévő, nem tudom, heteket, hónapokat. Azt mondta, megkereste az ott lévő családfőket, mármint zsidó családfőket, és azt mondja, hogy családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek ők is velem, és menjünk haza. Na most ez nem biztos, hogy nagyon hálás feladat volt. Azért, mert ő megértette azt, hogy a zsidóknak igenis haza kell menni, mert Isten hozott ide bennünket, és Isten azt mondta, hogy menjünk haza, akkor ezt kell nekem képviselni. De azért képzeljétek el, hogy voltak olyan zsidó családok, vagy családfők, akik egyébként nagyon jól éltek Babilonba. Jó üzleti érzékkel megragadták azokat a lehetőségeket, és hát jól működött a mindennapi élet. Volt sok pénz, volt gazdagság, volt kényelem, minden rendben volt. Igaz, hogy nem Izraelben élünk, nem a Szentföldön élünk, hanem egy idegen földön, de egyébként tökéletesen jól vagyunk. És akkor jön valaki, jön egy pap, és azt mondja, hogy figyeljetek, ezt az egészet hagyjátok itt, számolt fel a vállalkozásodat, add el a házadat, meg mindent, és akkor szépen elgyalogolunk, vagy nem tudom, valamilyen állatokra ráülünk, és elmegyünk egy jóval távolabbi helyre, visszamegyünk a szülőföld, tehát az őseinknek a földjére, ami egyébként le van amortizálva teljesen. Újra kell kezdeni az életet. Hagyjál itt mindent, amit eddig felépítettél, felejtsd el, menjél haza, és kezd újra előről. Ez kellemes üzenet? Ha neked most azt mondaná valaki, hogy az Isten azt mondta neked, hogy ahol most laksz, az a ház, ahol élsz, az a vállalkozás, vagy munkahely, ahol vagy, azt hagyd abba, mindent számolj föl, és mondjuk 3000 kilométerrel távolabbról kezdj újat. Akkor azt mondanád, hogy jaj, de jó, végig valami izgalom, hanem hogy hagyjál már békén. Ugye ez nem könnyű feladat. És Esdrás papnak ez volt a feladata, mert Istennek az üzenetét megértette, hogy a proféciák azt mondják, hogy lejárt a 70 esztendő, akkor haza kell menni. És oda megy az emberekhez, és elkezdi nekik mondani, Isten azt üzente, hogy hagyd ott a munkádat, és gyere velem. Neked is azt üzente, meg neked is azt üzente, meg neked is, meg add el a házadat, és gyere, megyünk. És hát ez nem más, mint az, hogy a komfortzónából ki kell mozdítani az embereket. Abból a kényelemből, vagy a biztonságból, akár anyagi biztonságból, akár megszokott életmódból, mindenből egy jelentős változást hozott az, hogy valaki engedelmeskedjen az Istennek. És lehet, hogy Esdrás nem volt a legnépszerűbb ember, amikor így meglátogatta a családokat, vagy bejelentkezett, hogy vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy csak hozzám ne jöjjön. És képzeld el, a papi szolgálatban ez benne van. Én nem tudom, hogy kedves ember vagyok, vagy nem kívülről, hogy látszódom, de próbálok az lenni. De volt már sok olyan szituáció, amikor valamit mondanom kellett, és én nem voltam kedves ember. Volt, amikor becsapták előttem az ajtót. Volt, amikor mondták, hogy hozzájuk nem menjek, vagy nem érdekli őket. Tehát, hogy csupán azért, mert valamit képviselnem kellett. Nem mondom, hogy ebből volt több, tehát ez a kevesebb, hála Istennek, de hogy volt ilyen. És biztos, hogy lesz még ilyen. Neked, mint új szövetségben, így a királyi papsághoz tartozó embernek, vagy az elhívásod benned is bennem, vagy az Isten nagy dolgait hirdest, benne van az, hogy ki kell mozdítani az embereket a komfortzónájukból. Most, hogy ezt lebontjuk 21. századra, Magyarországra, Budaörsre, nem tudom, csak egy ilyen elképzelt dolgot szeretnék nektek elmondani, biztos teletek ilyen még nem történt, de hát, ha egyszer megtörténik. Vasárnap reggel van. Az egész család alszik. Mindjárt 9 óra. Te, mint a családnak a papja, fönt vagy, nézed az órát, menni kell Isten tiszteletre. Ugye mindenki alszik még, és akkor szólsz az egyik szobába, vagy a másik szobába, és akkor mindenkinek minden baja van, de hát most álmos vagyok, most majd a jövő héten. Ugye akár egy ilyen nagyon egyszerű szituációban az embereket ki kell mozdítani a komfortzónájukból azért, hogy az Isten tudják tisztelni. Ez a család papjának a feladata. Vagy mindenkinek a feladata, akire valaki rá van bízva. De ez bármi lehet, most nem csak az Isten tisztelet, hanem bármi olyan dolog, amit meg kell tennünk azért, mert az Isten elhívott bennünket erre. És ilyen értelemben, hogyha én egy kicsit ellustulok, akkor Gabi, mint ilyen értelemben egy papi szolgálatban lévő ember, teljesen jogosan mondhatja azt nekem, hogy kedves Pisti, ez így nem oké. Gyere, és menjünk, és csináljuk, mert az Isten azt mondta. Vagy kicsit kirázzon engem abból a kényelemből, ami lehet, hogy már lustaságá válhat, vagy nem tudom, vagy közömbösség, vagy bármi. És Esdrás pap fölvállalja ezt a nagyon nehéz feladatot, és azt olvassuk a Bibliában, hogy bizonyos értelemben sikeresen is tudja végezni, mert meggyőz embereket arról, hogy tényleg az Isten mondta, akkor ezt meg kell tenni, és nekünk jobb lesz, ha hazamegyünk. Még akkor is, hogyha ez az egész átalakulás rengeteg feszültséggel fog járni, még akár anyagi veszteségekkel is. De mégis be fogjuk tölteni azt a küldetésünket, amire az Isten elhívott bennünket, mert ha ott leszünk az őseinknek a földjén, amit Isten nekünk adott, ott kell élnünk, és majd Isten ott meg fog áldani bennünket. Hát ez nem könnyű. Ez nem könnyű, és nagyon sokszor a papoknak még saját magukat is győzködni kell, hogy ezt jól csinálják. És utána képviselni ezt mások felé. Tehát a komfortzónából ki kell mozdítani az embereket. Én emlékszem rá, hogy amikor 10 éves voltam, még nem is voltam így igazán megtért keresztény ember, de hát a szüleim keresztények voltak, és például ez működött, hogy persze menjünk a gyülekezetbe. És akkor nekem is volt sok olyan reggel, amikor úgy nem az volt az első gondolatom, hogy jaj, de jó. És akkoriban sportoltam is, és hát tudjátok, a sportversenyek, mert mindenféle dolgok, azok vasárnap vannak. És akkor nekem ez tök jó jött, hogy de oké, de nekem most menni kell ide, meg verseny lesz, meg ez lesz, meg az lesz. És emlékszem, hogy a szüleim azt mondták, hogy rendben van, tehát hogy nem akarják ezt így megakadályozni, hogy szívesen csinálom, akkor nyugodtan csináljam. De van egy szabály, hogy minden évben 2 vagy 3 vasárnap oda megyek, ahova akarok, vagy tehát, hogy olyan sport dologba veszek részt, de egyébként a többi vasárnap az legyen a gyülekezet. És akkor már az én felelősségem volt az, hogy megvegyem az a 2 vagy 3 vasárnap, és akkor úgy már ezzel kellett egy kicsit küzdenem. Ezt csak azért mondtam el, mert szerintem a szüleim akkor bölcsek voltak, és akár a saját gyerekeid, vagy férjed, vagy feleséged, vagy akik körülötted vannak, és te egyfajta papi szolgálatban vagy, hogy áldást legyél az életükre, hogy ők is az Isten tudják imádni, hát ki kell mozdítani a komfortzónájukból. És az, hogy ezt hogy csinálod, hát majdnem azt mondja, hogy teljesen mindegy, csak csináld jól, működjön. Hogy valahogy az a kreativitás legyen benned, hogy Isten mond valamit, és valahogy ezt el tudod élni. Persze ez nem úgy megy, hogy most itt meghallgattad, és holnaptól rendben van minden, és tökéletesen fog működni, de ez a papi szolgálatnak az egyik fontos része. És Esdrás pap ezt tette, jól tette, és nagy hatással volt az emberekre. Nem mindenki ment haza, tehát nem egy 100%-os eredmény volt, hogy akkor mindenki eldobott mindent, és akkor indulunk haza, hanem voltak, akik maradtak, de sokan hazamentek, akik meghallották az Isten szavát. Másik dolog, Esdrás pap, mivel pap volt, és ez egy fontos dolog, nagyon vigyázott a hitelességére. És tudjátok, ez egy fontos dolog, a mai világban még fontosabb, mint akkor volt. Ma minden le van amortizálva, tehát a fake news-okkal mindenkiről mindent lehet mondani, ez nem baj, nem igaz, lényeg az, hogy lejárassuk, tehát hogy ne legyen tekintélye senkinek és semminek. A mai világ tulajdonképpen erről szól. Tele vannak a hírek hazugságokkal, tele vannak a hírek manipulációkkal, és aztán kiderül, hogy ez se így volt, az se úgy volt, ez se azt mondta, az is hazudott, ez nem is történt meg, vagy nem tudom, de ez mindegy, már senkit nem érdekel, de megmarad az emberekben az az információ, hogy valaki akkor valami ilyen zűrös dologban részt vett, és akkor már nem is kell ezt komolyan venni. És akkor így lehet lejáratni politikusoktól kezdve az egyházat, a papokat, a családokat, a nem tudom, nemzeteket, népeket, nem tudom, bármilyen vezetőket. Szóval mindenkiből lehet egy nagy nullát csinálni, mert valamit lehet mondani rá, ami mindegy, hogy igaz vagy nem igaz. Hát ez a mai világ, és ez nem könnyű. És a papnak még inkább nem könnyű, hogy vigyázzon a hitelességére. Azt olvassuk a Bibliában, Esdrás 8.21-től, hogy amikor összegyűjtötte Esdrás ezeket a családfőket, meg a családokat, és már megvolt az a csapat, hogy kik azok, akik készek visszamenni Izraelbe, akkor elindultak, és hát az indulás után nem sokkal később megálltak, és ott történt valami nagyon-nagyon fontos dolog. Esdrás 8.21-től ezt olvassuk. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk. Azt nézem, nincs, nem tudom kivetíteni. Jó, tehát, hogy jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Tehát még miről van itt szó? Megvannak az emberek, elindulnak, és tulajdonképpen az első pihenőhelyen, ahol megállnak, azt mondja Esdrás, hogy álljunk meg, és itt egy bőjtöt hirdetünk. Meg kell alázni magunkat az Isten előtt, hogy az Isten megszentelje a szívünket, lelkünket, és így tudjunk tovább menni. És miért? Mert azt mondja, mert szégyeltem sereget és lovakat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, mert kérhetett volna egyébként katonákat, kisebb hadsereget, hogy ezt a tömeget, akik elindulnak Babilóniából vissza Izraelbe, hogy megvédje őket. És a király adott volna nekik, tehát hogy végigolvassák a történetet, a király mindenben támogatta Esdrást. Mindenben. Ha azt mondta volna, hogy kell 500 katona, meg ilyen és ilyen fölfegyverzett társaság, akik eljönnek velünk és védenek bennünket, akkor azonnal azt mondta volna ki, hogy persze. De azt mondja, hogy én szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól. Miért szégyeli magát? Azért, mert úgy problémája volt a személyiségével, vagy nem tudom, vagy nem mert már többet kérni, vagy... Nem erről van szó. Azt mondja a Biblia, hogy hiszen azt mondtam a királynak, hogy az Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akit ők keresik, és hatalma, haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Bőjtöltünk tehát, könyörögtünk ezért Istenünkhöz, és ő pedig meghallgatott minket. Vagyis miről van szó? Ő papként az akkori világbirodalom első emberének is prédikált. És elmondta, hogy az ő Istene milyen hatalmas Isten. Hogy ő ezt az Isten szolgálja. És ez a hatalmas király azt mondta, hogy akkor oké, mehettek haza, kérje, amit akarsz, tehát minden biztosítunk, hazamehettek. És azt mondja, hogy én szégyeltem azt mondani, hogy adjál nekem hadsereget, mert azt mondtam a királynak, hogy az én Istenem a legnagyobb, és az meg fog engem védeni minden körülmények között. Ugye ez teljesen más dolog, hogy valaki nem mer valamit kimondani, mint az, hogy szégyellem magam, hogy még akkor ezt is, meg mit szólnak. Tehát ő neki nem volt ilyen önértékelési problémája, hanem az Istenbe vedő szilárd hite volt, és azt mondta, hogy ha én azt mondom a királynak, hogy ő minden körülmények között az Istenem megvéd, és utána azt mondom neki, hogy de azért adjál nekem egy csomó katonát, mert az segít, hogy ne legyen baj, akkor esetleg a királyba úgy fölmerül, hogy akkor most akkor neked tényleg olyan Istened van, vagy nem olyan Istened van. És azt mondja, hogy nem akarom az én Istenemet leamortizálni, hanem inkább bízni akarok benne, és a királynak, amit mondtam, az tényleg úgy van, és én ezt meg akarom élni előtte, hogy hiteles legyek. És ezért elmegy, vagy elindulnak hadsereg nélkül, de azért az túl kockázatos, és ezért állnak meg, és azt mondják, hogy itt böjtölünk, és imádkozunk, Isten elé állunk, hogy az Isten védjen meg bennünket, és ez az isteni védelemmel tudjunk végigmenni az úton, hogy tényleg ne legyen semmi baj. És azt mondja a Biblia, hogy Isten pedig meghallgatta őket, és megsegítette őket. Tehát nagyon vigyázott a hitelességére. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy hitelesek legyünk. Szülőként legyél hiteles a gyereke, vagy legyünk hitelesek a gyerek előtt. A cégünknél, ahol dolgozunk, legyünk hitelesek a főnök előtt, vagy a munkavállalók előtt, vagy te vagy a főnök, akkor a beosztottaid előtt. Hogy a hitelességre amennyire lehet, tudjál vigyázni. Persze valamit nem lehet kivédeni, mert hogyha az ördög besároz, vagy nem tudom, tehát nem a te hibádról van szó, akkor az egy más kérdés. De ami rajtad múlik, azt tedd meg azért, hogy hiteles tudjál lenni. Mert ha azt mondják, hogy loptál, és te nem loptál, akkor nem tudsz ezzel mit csinálni. De hogyha azt mondják, hogy loptál, azért, mert tényleg loptál, akkor az probléma. Ugye? Vagy ha azt mondják, hogy hazudozol, és egyébként nem, akkor ezzel nem tudsz mit csinálni, legfeljebb próbálod bizonyítani, hogy de én ezt nem így gondolom, és nem is tettem ilyet. De ha tényleg hazudozok, akkor az gáz. Az nem jó. Tehát a hitelességre nagyon vigyázni kell. És lelkipásztorként hadd mondjak valamit. Nagyon-nagyon sok olyan probléma van keresztény családokban, ahol ez a hitelesség fölborul. Ahol mondjuk a család papjai, mondjuk az anyuka meg az apuka, teljesen más életet élnek, amikor látják őket, meg amikor nem látják őket. Tehát amikor közönség van, vagy emberek előtt van, vagy gyülekezet van, akkor egy ilyen kegyes más sokkal inkább fölkerül, amikor meg ez a környezet nincs, akkor még teljesen más viselkedési, meg szóhasználati, meg nem tudom, dolgok jönnek elő. És hogyha ez teljesen elválik a kettő, mert nem hiteles, akkor a gyerek azt mondja, hogy hát bocsánat, ez így nem, engem ez nem érdekel. És kibújik a résen, ugye? Tehát a hitelesség az nagyon-nagyon fontos szülőként, papként, munkáltatóként, munkavállalóként, ebben a világban meg különösen. És imádkozunk ezért, ahogy Esdrás is imádkozott, hogy én hiteles akarok maradni, és inkább az Isten védelmét kérem. Legyen egy imádságod az, hogy Uram, én hiteles akarok lenni, és segíts nekem ebben. Hogy jól tudjam ezt az egészet csinálni. És Isten tud adni áldást és erőt és vezetést ebben. Nos, tehát amikor a papi szolgálatról beszélünk, akkor ilyen nagyon gyakorlati dolgok jönnek elő Esdrás papnál. Hadd mondjak még egyet. Igen, vigyázott a hitelességére, aztán azt mondja a Biblia, hogy kutatta az igét és képviselte. Esdrás 7:10. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és a döntéseket. Tehát a papi szolgálatnak a lényege, hogy olvasom az igét, vagy figyelek az Istenre, kutatom azt, amit az Isten mond, akár az írott formában, akár szellemileg jelenti ki, és amikor ezt megértettem, egyrészt teljesítem, tehát az én életem is erről szóljon, azt mondja, teljesítette, és elkezdi képviselni, mondani másoknak is. Ugye milyen egyszerű? Megértem, megélem, és képviselem. Ez minden hívő embernek, vagy minden keresztény embernek, mint papi szolgálatban lévő embernek, ez egy alapvető küldetése, hogy ez a folyamat végigmenjen. Tehát én nem egy magányos ember vagyok, aki úgy olvasom az igét, és hogy jó, meg nem tudom, és akkor egyébként itt megáll a történet. Tehát nem a remetének hívott el téged Isten, hanem arra, hogy ebben a világban ott legyél, a sok mocsokban, meg a jó dolgokban, izgalmas vagy kevésbé izgalmas helyzetekben, és az Istentől kapott dolgokat éld meg, és képviseld mások felé. Tehát ez a képviselet, a megélés, és a megélés talán a hitelességnek az egyik alapelve, hogyha megélem, akkor már hiteles vagyok, és akkor ezt tudom képviselni. Lehet, hogy most azt mondjátok, hogy nekem ez könnyű, hogy ezt csinálom minden nap, vagy nem tudom, hetente sokszor, hogy mindig valamit kapok, és akkor ezt így van közönség is, és el tudom mondani. De hát, hogy mit csináljak én, ha már mint te, ha mondjuk nem itt állsz, vagy nem kérik ezt tőled állandóan, hogy prédikálj, meg mondd el. Hát azt mondom, semmi probléma. De van közönséged neked is a családban, neked is van egy munkahelyed, neked is vannak barátaid, ismerőseid, ahol nem föltétlenül ebben a műfajban kell közvetíteni, hogy kiállsz, és akkor most így előadást tartasz, vagy prédikálsz, hanem egy beszélgetésben meg lehet azt osztani, hogy én hogy élem az életemet. Hogy nekem mit jelent az Istennel való kapcsolat. Hogy én mit értettem meg ebből, és ezt megosztom a kollégával, baráttal, szomszéddal, akárkivel, akkor ez tulajdonképpen ugyanaz, csak lehet, hogy ez egy kis beszélgetés, ez 2 percig tart, én meg sokáig prédikálok itt. Tehát értitek, a műfaj az más, meg az időtartam, meg a szituációk, de ez a papi szolgálathoz hozzátartozik, és mindenkinek lehetősége van arra, hogy kutassa, megélje, és aztán képviselje az Istennek az üzenetét. Bármilyen szituációban. És persze, ha itt vagyunk a gyülekezetben, a gyülekezetnek is rengeteg olyan része van a mi struktúránkban, hogy ezt meg tudod tenni, ilyen kis csoport, házi csoport, itt-ott, bizonyságot tesz, nem tudom. Tehát rengeteg más lehetőség van itt belül is, de nem csak ide hívod Isten bennünket, hogy itt osszuk meg, hanem mindenütt, ahol vannak olyan emberek, akiket valamilyen módon Isten ránk bíz. Tehát kutatta az igét és képviselte. Mit kell csinálni a papnak neked, meg nekem? Kutatni az igét. Megélni és képviselni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Esdrásnak volt egy nagy tekintélye az akkori király előtt. Tehát azért ez a birodalom, ez hatalmas volt akkor. Tehát, hogy nem egy kis városállamnak, a nem tudom, kis uralkodójáról beszélünk, hanem az akkori világ leghatalmasabb birodalma, annak az első embere, a király, úgy tekintett Esdrás papra, hogy a király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének az Úrnak az ereje. Aztán egy másik mondatban, a 7:9-ben ezt olvassuk, mert vele volt Istenének a jó akarata. Szóval Esdrásnak volt egy tekintélye, egy full pogány világban. Tehát ahol az élő Istennek a dolgai, mert nem tudom, tehát az nem egy ilyen mainstream dolog volt, hogy mindenki erről beszélt, hanem 100 000 Isten, meg mindenféle pogány kultuszok működtek, és ebben Esdrás egy volt a sok szereplő között, tehát egy ilyen sokszínű New Age világ volt akkor is, és egy szereplő volt ő, és mégis ő volt az, aki olyan tekintéllyel bírt, hogy a király azt mondta, hogy amit te mondasz, abban szívesen odafigyelek, meg segítek neked. És azért, mert hogy vele volt Istenének az Úrnak az ereje, meg vele volt Istenének a jó akarata. Na képzétek, milyen áldás ez. Hogyha te ezt tudod mondani, hogy nekem olyan jó most, mert úgy velem van Isten, és az Istennek az ereje ott működik az életemben, és az Istennek a jó indulata, vagy a jó akarata ott van az életemben. Hát azért ez nem semmi. Hogyha ezt így ki tudod mondani, és szerintem ez elég sokszor ez valóság, tehát hogy átéljük ezeket. Esdrás egy ilyen ember volt, tehát azt kell mondani, hogy neki óriási tekintélye volt a pogány emberek előtt. Tehát a nem zsidó emberek előtt, sőt az akkori felső uralkodói rétegekben is. Hadd beszéljek egy pár szót a tekintélyről. Mert ez szintén olyan, nem csak az előbb említett dolgok, hogy hitelesek legyünk, tehát a tekintély meg a hitelesség nagyon összefügg, hogy a tekintélyünk működjön. Tekintély nélkül nem tudsz csinálni semmit. Ez tényleg így van, higgyétek el. Tekintély nélkül semmit nem lehet csinálni. Tehát nulla. Gondolj, hogy ha nincs tekintélyed, mit tudsz elérni a gyereknél, a családba? Semmit. Visszaszól, és nem foglalkozik veled, ott hagy. Ugye már nincs tekintély, amivel, vagy egy tanár tekintély nélkül hogy tud tanítani? Sehogy. Ott anarchia van. Egy pap hogy tud tekintély nélkül szolgálni? Azt mondják, hogy visszaszólnak, hogy nehogy már te mondd nekem, meg izé, meg hagyjál békén, és ott hagynak. Ugye? Tehát ha nincs tekintély, akkor nem működik semmi. Ha valami működik az életedben, a gyerekeid felé, vagy a házastársad felé, vagy nem tudom, bármilyen módon, vagy a munkahelyeden, az azt jelenti, hogy azért, mert valamilyen módon a tekintély ott van az életedben. Egy pár szót hadd mondjak a tekintélyről. Nagyon egyszerű alapszabály. Újra és újra mindig ezt kell megélni, és én magam is ezt próbálom, de hadd osszam meg veletek. A tekintélynek az első ilyen alapszintje, az óvodás, vagy nem tudom mi, a bölcsőde szint, vagy alap, belépő szint, legyél becsületes ember. Ugye? Tehát nem nagy dolog. Legyél becsületes ember, mert hogyha csalsz, lopsz, hazudsz, akkor nem vagy tekintély. Mivel nem a maffiának a világában élünk, mert ott teljesen más rendszerek működnek, de egy normális társadalomban, ha valaki csal, lop, hazudik, tehát nem becsületes ember, annak nincs tekintélye. Ha valaki viszont nem csal, nem lop, nem hazudik, hanem becsületesen éli az életét, az tekintélyt fog parancsolni. Hogy ja, hogy te nem adócsalásból élsz, de mégis azért működik az életed. Csak hogy csinálod ezt? Szóval, hogyha hazamész, gondold át, hogyha a tekintély alapszintjét szeretnéd betölteni, akkor minden nap úgy indulj el, hogy becsületesen fogok élni. Becsületesen tanulok, vagy becsületesen dolgozok, vagy becsületesen irányítom a dolgaimat. A második szintje a tekintélynek, hogyha ez már úgy jó szinten működik, a második szintje, azt valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy amit csinálsz, azt csináld jól. Ha tanár vagy, akkor tanítsál normálisan jól, hozzál ki magadból a lehető legtöbbet. Ha mérnök vagy, akkor legyél jó mérnök. Ha misszionárius vagy, akkor legyél jó misszionárius. Ha mit tudom én, nagymama vagy, akkor legyél jó nagymama, anyuka vagy, legyél jó anyuka. Ha vállalkozó vagy, akkor legyél jó vállalkozó. Tehát amit csinálsz, azt csináld jól. Legalábbis tőled tehető legjobbat próbáld. És hogyha azt látják a körülötted lévők, hogy te beleteszed magad, te küzdesz, meg dolgozol, és ki akarod hozni a lehető legtöbbet, akkor odafigyelnek rád, és azt mondják, hogy az igen. Most gondolj olyan emberekre, biztos láttál már olyat, akinek nagy a szája, de egyébként, amikor csinálni kell valamit, akkor mindig az utolsó sorban van. Mikor soha nem akar beletenni semmit, vagy mindig a minimumot akarja, és maximum akkor áll a sor elején, amikor mit tudom, fizetésemelésről van sor, vagy valamit osztanak. De egyébként ő mindig a minimumot próbálja megtenni, és nem akarja beletenni magát. Az ilyen embereknek nincs tekintélye. Az ilyen emberek ránézel, és azt mondja, na ez semmi, nem foglalkozok vele, tehát akkor keresünk valami komoly dolgot. Ugye? Vagy komoly embert. Ha te építenél egy vállalkozást, és keresnél 5 embert hozzá, akkor biztos nem ilyenekkel foglalkoznál. Azt mondod, hogy szóba se jöhet, tehát hogy föl se veszem, biztos. Tehát meg se engedem neki, hogy próbaidőre, mert komoly emberekkel akar, mert nincs tekintélye. Tehát amit csinálsz, azt csináld jól. És a harmadik szintje, ugye az egyetemnél tartunk majd, tehát nem tudom, ez már a magasabb szint, hogy előbb-utóbb azt mondja a Biblia, hogy aki hű a kevesen, azt Isten sokra bízza, vagy többre bízza. Előbb-utóbb az életben, hogy haladsz előre, ha becsületes vagy, és amit jól csinálsz, amit csinálsz, azt jól csinálod, ezért valamilyen pozícióba belekerülsz. Tehát valamit rád bíznak. aminek van egy kerete, ráírhatod a névjegykártyádra, vagy a műhelyedre, vagy az irodádra, vagy mit tudom, hogy kicsoda vagy te, vagy micsoda vagy te. Tehát, hogy eljutsz egy pozícióba. Van, aki úgy jut el egy pozícióba, hogy a munkavállaló lesz, és akkor a munkahelyén akkor azt mondják, hogy te vagy ez. Ugye, tehát ez is egy pozíció. A pozíció az segít abban, hogy a tekintély az már legyen. Ugye, tehát, hogy gondoljatok csak arra, hogy mondjuk nálunk elromlik mondjuk a mosógépen, nem ismerek szerelőt, de hogyha valahol látok egy olyan telefonszámot, oda van írva, hogy XY, és oda van írva, hogy mosógép szerelő, tehát csupán ez a pozíció, hogy mosógép szerelő, az már tekintélyt ad arra, és azt mondom, hogy van esély arra, hogy fölhívom, hogy jöjjön, és csináljunk a mosógépemet. De ha valakinek nincs odaírva, hogy mosógép szerelő, csak nem tudom, csak a neve meg egy telefonszám, akkor ez nekem nem jelent semmit, ugye? Tehát a pozíció az segít abban, hogy valamiben megbízzak. A pozíció az biztonságot is ad az embernek, de hadd mondjak valamit, hogy az első két szint nincsen, tehát nem vagy becsületes, és nem csinálod jól, amit csinálsz, a pozíció az egy üres dolog marad. Előbb-utóbb ki fognak rúgni onnan, és lejjebb fogsz csúszni. Mondjuk a történetben volt már fordítva, és valakit úgy följebb csúsztattak mindig, pedig egyébként lejjebb kéne, de hát ilyen is volt már, de most normális dolgokról beszéljünk. Tehát, hogy akkor kitesznek onnan, és akkor az ember a még kisebb pozíció, vagy a semmi lesz majd az eredménye. De hogyha valaki becsületes, amit csinál, azt jól csinálja, belekerül egy pozícióba, és az abban ezeket megéli, akkor azt kell mondom, hogy ez egy hiteles dolog. Hiteles az ember, hiteles az élete. És a legmagasabb szintje a hitelességnek az, amit Esdrás papnál is olvasunk, hogy az Istennek a jelenléte ott van az életében. Hogy az Isten igazolja őt. Hogy nem csak beszél, meg egyébként emberileg megtesz mindent, hanem egy természet fölötti áldás ott van az életében, mert az Isten megáldja őt, megsegíti őt. Például abban, hogy nem kér hadsereget, imádkozik és bőjtöl, és Isten megvédi őket. Tehát amikor a tekintély legmagasabb szintjéről beszélünk, akkor van egy jó hírem. A tekintély legmagasabb szintjét csak keresztények tudják elérni. Mert ott lehet az Istennek a jelenléte, ugye? Mert aki nem foglalkozik Istennel, ott az teljesen más kategória. Ugye milyen jó nekünk? Szülőként, munkavállalóként, vagy főnökként, vállalkozóként, vagy családi dolgokban a legmagasabb tekintéllyel tudunk szolgálni és élni. És ez a legmagasabb tekintély, hogyha ott van, akkor tényleg az egy áldást is jelent, és védelmet is jelent. Na, szóval, sok mindenről volt szó ma, de egy kicsit összefoglalva azt mondhatom, hogy nem csak én vagyok a pap, hanem ti is papok vagytok. Minden újjászületett ember pap, és a papi szolgálatot be kell töltenünk. És hogyha jól akarjuk betölteni a papi szolgálatot, annak azért vannak feltételei. És ehhez kell becsületesség is, tisztaság, őszintesség, tekintély, sok minden. És hogyha ezeket a dolgokat meg tudjuk élni, vagy Istentől elkérjük, és ő egyébként adja, mert hát ki a legmagasabb tekintély? Ugye Jézus Krisztus az uraknak ura és királyoknak a királya. Tehát, hogy vele vagyunk személyes kapcsolatban. Ugye? Tehát ilyen pozíció azért sokaknak nincs. Hogy a legmagasabb tekintélyhez mehetek, és a legmagasabb tekintély tud nekem tanácsot adni, és vezetést adni, vagy védelmet adni. Ez csak azért fontos, hogy tudjuk ezt, és átéljük újra és újra, hogy igényeljük ezt. Vagy ki a leghatalmasabb pap? Jézus Krisztus, aki a főpapoknak a főpapja, aki ott van a mennyei dicsőségben, és ott betölti a legtökéletesebb papi szolgálatot. Aki annyira tökéletes papi szolgálatot töltött be, hogy mondjuk az Ószövetséghez viszonyítva nem vezette az áldozati istentiszteletet, hanem ő maga állt áldozattá. Azért, hogy neked meg nekem életem legyen. Ezért ő a legmagasabb tekintély. E fölé senki nem tud menni. És ő ott vár bennünket. Szóval, ha jó papok akarunk lenni, akkor Jézus Krisztushoz kell menni, a papoknak a papjához, vagy a főpapoknak a főpapjához. Ha igazi tekintélyben akarunk szolgálni, akkor a legmagasabb tekintélyhez kell mennünk, hogy vezessen és tanácsoljon bennünket, aki Jézus Krisztus uraknak ura és királyoknak a királya. És befejezésül hadd hozzak egy olyan bibliai szakaszt, amit mindenki ismer. Ezerszer elolvastál már, és kívülről tudod. Sokszor elolvasod a Bibliába, és nem is figyelsz oda, hogy azt ismerem, ezt tudom. De most hadd olvassuk el úgy, vagy hadd figyeljünk így befejezésül erre, hogy nem azt így tudom, tehát nem biztos. Nézzük meg, mi ennek a lényege. Azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, te, meg én, mindenki személyesen a szőlővesző. Ha te Jézusban maradsz, ugye, és ő te benned, akkor ennek az eredménye egy gyümölcstermés lesz. Tekintély lesz, áldás lesz, védelem lesz, működnek a dolgok. Vagy ha ez nincs, akkor azt mondja, hogy egyébként pedig semmit nem tudsz elérni. Tehát a forrás, az áldásnak a forrása, vagy egyáltalán a sikernek a kulcsa, az nem más, mint a Jézus Krisztussal való kapcsolat. És én erre hívlak benneteket, hogy ez legyen a legfontosabb. Hogy akarok Jézushoz kapcsolódni sokkal erősebben. Akarom Krisztust követni, akarom az ő vezetését megélni. Így akarok lenni pap, így akarok lenni tekintélyes ember a munkában, a szolgálatban, a családban és mindenütt. És ha Jézus ott van az életedben, ez a tekintély, ez elkezd kiáradni. Ha Jézus nincs az életében valakinek, attól még lehet valaki nagyon okos teológus, meg tudhat a Bibliából mindent, csak amikor elkezd beszélni, akkor tudod, hogy annyira üres, hogy valami nagyon hiányzik. És ami nagyon hiányzik, az maga Jézus Krisztus. És hogy ne hiányozzon. A tiédből se, az enyémből se, meg senkiéből. Gyertek és imádkozzunk ezért. Úr Jézus, megállunk előtted, és biztosak vagyunk benne, hogy sok-sok évvel ezelőtt Esdrás is, amikor megértette a te üzenetedet, a mennynek a hívószavát, hogy haza kell menni, akkor lehet, hogy elbizonytalanodott, vagy összetört előtted, de mégis hitt benned, és elindult, és betöltötte azt a küldetést, amit rábíztál. Urunk, mi ugyanezért vagyunk most itt. Kérünk téged, hogy édesanyaként, édesapaként, papként, felelősséget hordozó emberekként, egy ilyen zűrzavaros világban, ami körülöttünk van, kérünk téged, hogy legyél az életünkben. Gyere és töltsd be az életünket a szellemeddel. Irányíts bennünket, Urunk, hogy az ellenséges dolgokkal szemben is tudjunk dicsőségesen előre haladni. Hogy mocskolódásokkal szemben is tudjunk tiszták maradni. Hogy a nehézségekben is tudjunk tehervállalók maradni. Imádkozom, Uram, hogy segíts ebben nekünk. Áld meg személyesen valamennyünk életét. Imádkozom azért, Uram, hogy aki elfáradt ebben a papi szolgálatban, akár szülőként, vagy a munkában, vagy a szolgálatban, kérünk, gyere most és adj új erőt nekünk. Frissíts fel, újíts meg bennünket. Kérjük Jézus, hogy az életünkben a központi szerepet vedd át újra, vagy vissza akarunk helyezni téged a trónra, hogy te legyél az életünknek az ura és királya. Egyedül te érdemled meg. És így akarjuk átélni, Úrunk, hogy hozzád tartozunk, és hogyha benned vagyunk, akkor bármit kérhetünk, akkor te ezeket meghallgatod, akkor vezess bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy akik eltávolodtak tőled, hozz vissza őket, Uram. Kérjük, áld meg valamennyünknek az életét, hogy a következő napok, a következő hét tudjon arról szólni, Uram, hogy hitelesen képviselünk téged, és a tőled jövő tekintély ott van az életünkben. Jézus nevében kérjük ezt, Uram. Amen. Amen.